Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Beaton Studio.
Ez a Felforgatók, a Bátrak podcastje Kadarkai Endrével. A műsort a Volvo Autó Hungária támogatta.
Az igazán sikeres emberek letérnek a kitaposott ösvényről, saját utat választanak, és ha el is buknak néha, még nagyobb lendülettel kezdik újra. Ők azok, akik átírják a játékszabályokat, új utat keresnek, és elérik, amit szeretnének. A Felforgatók első évadában 10 magyar történetét mutattuk be, akik mertek szembe menni az árral. A második évadra még várnotok kell néhány hónapot, de hogy addig se maradjatok Felforgatók nélkül, az első 10 történet kimaradt részeiből készítettünk nektek válogatást. Most hallgassátok meg a műsor szponzorának üzenetét, aztán jövök vissza Szilágyi Jánossal, Kendehofer Krisztinával, Böszörményi Nagy Gergellyel és Galambos Mártonnal.
Felforgatók azok az újítók, akik nem kötnek kompromisszumokat. Mi a Volvónál hiszünk abban, hogy a környezettudatosság és az élményekkel teli autózás megfér egymás mellett. Mostantól minden modellünk a legfejlettebb plug-in hibrid hajtással is rendelhető. Ultra alacsony károsanyag kibocsátás és kiváló menetdinamika egyszerre. Maradjon lendületben és közben óvja a jövőt. Volvo plug-in hibrid modellek. Mindig feltöltve.
Sokszor beszélgettem már Szilágyi Jánossal, aki az egyik példaképem is. Ebben a mostani interjúban érintettük a szüleihez fűződő kapcsolatát, a rádiós karrierjét, a szókimondást, egy kérdés viszont nem került a beszélgetésbe. Mégpedig egy elég meglepő történet, ami még évtizedekkel ezelőtt történt. Következzen most ez.
De azért nálad mondjuk a szakmai szempontok, és te mindig azt tanítod, azt vallod, hogy a szakmai szempontok felül kell, hogy bírálják, vagy írják az emberi szempontokat. Egyszer egy anyuka a te rádióadásodból tudta meg azt, hogy az ő csecsemője nem fogja megélni a másnapot.
Igen.
És te erre azt mondtad, mindjárt elmeséleted a történetet, én a tanúságokra vagyok elsősorban kíváncsi, hogy te ott azt mondtad, hogy neked ez volt a dolgod. És nem tudom, hogy ennél a egyébként rendkívül súlyos morális kérdésnél a szakmai szempont felül kell, hogy írja az emberit.
Nézd, erre van egy, mindjárt elmondom, hogy miről volt itt szó, van erről egy példabeszédem, hogy egy igazi újságíró vagy riporternek az első számú dolga, hogy a szituációt, a helyzetet, a történést közvetítse. Mindig azt a példát szoktam mondani, hogy lezuhan valaki, ott állok az utcán, puff, egy nagy puffanás, és valaki leesik a 5. emeletről, és ott van nálam a magnó, vagy a diktafon, akkor nekem első dolgom az lesz, hogy fölvegyem, hogy hogy hörög. Vagy mi az utolsó szava, majd szólok a rendőrségnek, vagy letörlöm róla a vért. De az első dolgom, ez egy nagyon durva példabeszéd, mert valószínűleg nem ezt csinálnám.
Ezt akartam kérdezni.
Valószínűleg nem ezt csinálnám. De tulajdonképpen kifejezi a véleményem szerint a szakmánk lényegét, hogy adott pillanatban fölül kell emelkedni a személyes érzéseken. Ez a dolog, amiről te célzol, ez úgy történt, hogy bementem a koraszülött kórházba, és ott a koraszülöttek között mentem egy dokival, és arról beszélgettünk, hogy mennyi ideig maradnak ezek a gyerekek, meg mitől tudják azt, hogy ez életben marad, mit lehet csinálni. Tehát első ilyen szakma, és akkor megálltunk az egyik gyereknél, azt mondja, ez a gyerek 2 nap múlva meg fog halni. akármit csinálunk, ez két nap volna. De ilyen szakmai dolog volt. Majd fölmentem.
Már hogy ezt mikrofonba mondta az orvos.
Abszolút, abszolút. Mentünk el ott a gyerekek, a kis gyerekek mellett. És fölmentem, és az anyjuk egyik, kérdeztem, hogy ki a gyerek anya, mondták, hogy a hatos ágyon fekszik. Csókolom, jaj, azt mondja, igen, kicsit koraszülött lett, de hát nem egyszer levittek, megmutatták, hát két nap múlva rendbe jön. És gyakorlatilag ezt a két beszélgetést a dokival és a mamával leadtam, csak fordítva. Először az anyukával beszéltem, hogy a gyerekem rendben jön, látni fogom, majd a doki, aki azt mondta, hogy ez a gyerek két nap múlva meghal. Mert ettől drámai lett. Tehát ez egy szakmai kérdés volt. Ha fordítva adom le az anyagot, először leadom a doktorbácsival, hogy ez a gyerek meg fog halni, és utána adom le a mamát, akkor a dolog már nem ennyire erős.
Ilyenkor te például soha nem gondoltál, vagy bele szabad-e egyáltalán abba gondolni, hogyha az ember a másik oldalon állna, tehát az ő gyerekével történne mindez, akkor mit érezne vajon, ha ezt egy újságíró így módon adja a tudomására?
Én nem azt mondom, hogy ez életem legelegánsabb cselekedete volt, de napok teltek el a felvétel, és ültem a vágószobába, és vágtam, és csináltam a műsort. Emlékszem, hogy ez föl nem merült bennem ilyen szempontból, ilyen emberi szempontból, hogy ez most hogy fogja érinteni az anyát.
Mindig érdekelt, hogy a népszerű rádiósok és tévések mennyire elégedettek a saját munkájukkal. Ebben a részben arról kérdeztem Jánost, hogy visszaszokta-e hallgatni önmagát, és mit gondol a saját teljesítményéről. Nosztalgikus típus vagy? Tehát ha egyszer-egyszer adnak egy régi interjúdat, vagy visszanézed a YouTube-on?
Nem, én soha nem szerettem magam, soha visszanézni és visszahallgatni magam.
Miért?
Nem tudom, egy ilyen furcsa szégyenérzet volt bennem. És mindig kifogásoltam magamat, hogy milyen hülyeséget kérdezek, vagy ezt nem kellett volna mondanom, így, nem így kellett volna fogalmaznom. Tehát egész egyszerűen eldobtam, magam mögé tudtam a beszélgetést dobni.
Soha nem volt az az élményed, hogy úgy leültél volna, megnézed kezedben egy fröccs, és azt mondod, hogy hát azért János, ezt azért jó megcsináltad. Volt ilyen?
Azért volt. Mert a 80. születésnapomra, nekem volt egy műsorom a tévében, az volt a cím, hogy Sóbálvány. Ami egy magazin, műsor volt, éveket dolgoztunk föl benne, annak az évnek a híres emberei, történései, stb. És ezt a műsort én vezettem, és interjúkat csináltam benne, és imádtam. És a 80. születésnapomra az egyik barátom, egy tévés rendező, nem tudom milyen anyagi áldozatok és milyen befolyások áll, de megszerezte az összes adást, ami több mint 50. Mindegyik adás egy DVD van rajta, hát azokat végignéztem, és baromian élveztem. Nem magamat, de magamat is, hogy Jézus, ezt hogy csináltam meg? Hogy jutott ez nekem eszembe? Ezt már külső szemmel, mintha nem is én lennék, néztem egy jó műsort. De azt élveztem.
Annak idején mindannyian élveztük János műsorait, jó volt vele újra beszélgetni. Az első évad második vendége Kende Hoffer Krisztina korábbi tévés és sztármenedzser, motivációs tréner volt. Beszélgettünk a gyerekkoráról, a tévés időszakról, a motivációs tréneri munkáról, ebben a részben pedig arról lesz szó, hogyan bővíti sztárcsapatát. Emlékszem az egyik nő kommentre, amikor az egyik vendég Six volt, az Index vitriolos torú kritikusa.
Igen.
Nekem megfordult akkor a fejembe, de lehet, hogy csak nagyon rossz hiszemű vagyok a médiában eltöltött tapasztalatok miatt, hogy lehetett e mögött-e, aztán majd cáfolod lehet, olyasfajta megfontolás, hogy behívjuk a kritikust, a lányok nagyon kedvesek lesznek vele, és ezáltal kihúzzuk a méregfogát a vitriolos tolú kritikusnak, ha arra vetemedne, hogy ír esetleg a kölcsönlakásról.
A személyiség építésben és a márka építésben egyébként a velem kapcsolatos ilyenfajta hiedelmek okozzák az én nagyon kemény híremet. Mert egyébként ez egy remek ötlet, valóban amerikai filmekben is. Igen. Mesteri volna. Azért nem valós, mert pontosan tudtuk, és egyébként vissza is nézhetett, hogy Six nem lesz jelen Magyarországon, nincs itt a premier idején, mert Londonban volt valamilyen filmes dolgon, tehát azt lehetett tudni, hogy nem a Six fogja írni a kölcsönlakás kritikáját. Ennél sokkal érdekesebb, hogy miért volt ott a Six. A Six azért volt ott, amire egyébként folyamatosan ezen gondolkodom, amikor itt ülök veled, hogy meghívlak a Nőkommentbe férfi vendégnek, majd ha ennek vége van. Mert köszönöm. Keresem azokat az új arcokat, akik valamitől mások, valamitől nagyon óvatosan akarok, mert hogy az, akiket ismerünk, se kevésbé különlegesek. Én nagyon szeretek új arcoknak lehetőséget adni olyan területen, amiben esetleg pont abban még nem voltak, mert abban hiszek, hogy ez viszi előre a világot. És én a Six-et iszonyatos nagy rajongással figyelem, pedig hát nem mindig ír jót az embereimről, meg a dolgaimról, de mégis végtelenül tisztelem azt, ahogy ő őszinte mer lenni, végtelenül tisztelem azt, ahogyan emeli be a nemzetközi trendeket egyébként ebbe a magyar valóságba szakmailag, és talán nem tudom, hogy kint mondtam, vagy itt, hogy engem igazából a személyiségekben, az emberekben a tehetség és a teljesítmény nyűgöz le egyedül, és az most független, hogy rólunk jót ír vagy rosszat, én a Six-nek egyfajta rajongója vagyok. Ezt te is tudod, mert már neked évekkel ezelőtt megírtam, hogy mennyire szeretem azt,
amit te csinálsz. Nagyon köszönöm, megtisztelő, igen.
És nem azért írtam, mert azt gondoltam, hogy majd egyszer ülök egy podcastedben, mert azt se tudtam, hogy podcasted lesz. Tehát, hogy szerintem a tehetség megmutatja magát, és annak, ha nekem olyan felületen valamiben tudok teret adni, akkor én azt nagy boldogsággal teszem.
Az interjúban sok sztárról és produkcióról beszélgettünk, például a Kölcsönlakás című filmről is, amit Dobó Kata rendezett.
Dobó Katának kevesebb dolog van megengedve, mint másoknak ilyen-olyan okokból. Én ezt nem szeretem, a kettős mércét. Tehát amikor egy olyan filmes valaki fröccsög a Facebookon, aki egyébként minden szava, amit a Kata ellen mond, maga megélte korábban egy másik filmes rendszerben, hát ugyan már, tehát hogy azért nem áll. És ez az ember, tehát na, látod, ez a diplomáciai készség hiánya, és az igazságérzet, ami azt hiszem 5 éves koromban megrekedt, szóval ez tök mindegy, hogy barátnő vagy menedzser, ez egy emberi dolog, hogy nem hagyom, hogy a barátomat vagy az ügyfelemet rugdossák igazságtalanul. Mondják azt, hogy szerintük nem jó filmrendező, joguk van ezt mondani. Mondják azt, hogy nem kellett volna szerintük filmet rendezni ilyen és ilyen okokból. Oké, elfogadom ez a véleménye, vagy egyetértek, vagy nem. De elmenni egy premierre, mosolyogni, válva velegetve gratulálni, majd másnap fröcsögni a Facebookon, hát ne haragudj. Nagyon szeretném egyébként, hogy a fanyalgók lássák, hogy Kata milyen munkát fektetett ebbe, és mennyire megtanulta ezt a dolgot, és Gulyás Buda technikai rendezése mellett, amikor már mehetett volna haza, ő még azért azt is megnézte, és azt is megtanulta. Tehát, hogy a színészek visszajelzését is jó lenne hallgatni Katáról, hogy rendezőként, hogy működött, csak erre már senki nem kíváncsi. Fröccsögni olyan rohadt egyszerű. Rendell Bongarten volt Amerikában a főnököm, ő az NBC elnöke volt korábban, és fiatalon egyszer mondtam, hogy ez nem jó, ez az ötlet nem jó. És így nézett rám, hogy ez mit akar itt gondolta, tehát ő volt az egy főnököm, aki egyébként azért vett föl, mert tehetségesnek gondolt, és azt mondta, hogy tapasztalatot majd szerez az ember idővel. És mondta, hogy na üljünk le. Mi nem jó? Ez nem jó, mert ez így nem jó, mert ez úgy nem jó, és egyébként is ez minek van itt, és ez nem fog itt működni, mert ez Magyarország, és biztos, de álljunk le. Mi a megoldási javaslatod? Ő? Ja, hát az nincs. Jó, akkor legyél kedves, menjél ki ebből a szobából most, és majd gyere vissza, ha úgy lesz kritikai észrevételed, hogy megoldási javaslattal párosul.
Aki sokat szerepel, azt rende szájukra veszik az emberek. Hogyan dolgozza fel Kriszta a kritikát? Erről lesz szó a következő pár percben.
Már túl voltam a Sláger Rádión, túl voltam a saját első cégemen, a TMC megalapításán 40 embert képviselek, már a Forbes érdek. Tehát, hogy gyakorlatilag azzal szembe kéne néznem, hogy ez egyfajta siker. Én belül nem azt látom magamból, hogy hű a sikeres üzletasszony, nem tudom, hanem én valahol ott maradtam az álmok megvalósításának kezdetén, és inkább azt látom, hogy itt ez a lelkes kislány, aki repkedi álomról álomra, néha meglepem magam azzal, hogy 45 éves leszek. Egészen fura érzés, nem nagyon érdekel a korom, csak olyan meglepő, mert nem érzem magam ennek. Ennek ellenére, a sok siker és a sok pozitívum ellenére Napokat, estéket voltam képes nagyon szomorúsággal tölteni, ha ért engem egy igazságtalan visszajelzés. Képes lettem volna fölhívni azt az idegent és megkérdezni, hogy miért írsz erről róla, miért nem is ismersz? Hogy veszette azt a bátorságot ahhoz, hogy ilyet mondj, mikor ez nincs is így?
Nem hívtál föl soha senkit?
Akit ismerek, azt szoktam, de hát a vadidegen komment előtt nehéz volna. De, és nagyon, nagyon, azt nem hiszem, hogy sokan szeretik bennem, hogy szeretek a dolgok végére járni. Tehát, hogy ilyen
tisztázni.
Nem engedem el, igen.
Ez hogy múlik el egy emberbe, aki nem tudom hány évet így élt le?
Valószínű úgy, hogy kinyitja az ajtót, és aki kiáll a sarokra, ne csodálkozzon, ha leszólítják alapon. Ugye nekem elindult tavaly októberben, 4-én, mindjárt pont egy éves leszek, egy teljesen új iránya az életemnek, ami egy kiegészítő irány, amit egyébként egyfajta hobbinak tekintek a tekintetben, hogy nekem azért a TMC és az egyéb munkáim ugyanolyan fontosak és első helyen szerepelnek az életemben, és ott fel kellett mérnem azt, hogy egyrésztről nem tetszett mindenkinek, amit én csinálok, másrésztről valahogy leesett az, miközben mondom a közönségnek, hogy hát 7,5 milliárd ember él a Földön. Tényleg annak az egynek a véleménye érdekel, aki negatív? Azt se tudom ki ez, de ha még ismerem is. Amit te gondolsz rólam, az attól függ, hogy persze, én befolyásolom azt, hogy te mit gondolsz rólam a cselekedetemmel, meg azzal, hogy milyen vagyok, de függ attól is, hogy te honnan jössz, neked éppen milyen élethelyzeted van, te hogy érzed magad a világban. Tehát ezek viszonyulások. Én nem tudom a te életedet befolyásolni, a múltadat meg még kevésbé, tehát nem feltétlenül tudom azt sem befolyásolni, hogy te mit gondolsz rólam. És amikor ezt ilyen lépésről lépésre racionálisan megértettem, hogy nem csak rajtam múlik az, hogy mit gondolnak rólam, akkor sikerült elengednem.
Böszörményi Nagy Gergely a Brain Barral teljesen új szint hozott az üzleti konferenciák világába, és a startup világ egyik legfontosabb mentorintézményét, a Design Terminát is neki köszönhetjük. Beszélgettünk az iskola szerepéről is, most ezt a részletet hallhatjátok.
Az iskolának szerintem elképesztő jelentősége van, de a közösségi viselkedésmód elsajátítása és a szocializáció miatt elsősorban, és szerintem csak másodszorban a lexikális ismeretek elsajátítása okán. Nem akarom leértékelni vagy lebecsülni ez utóbbit sem, de szerintem a legfontosabb az, hogy egymással megtanulunk közösen működni. Az egyetem az egy másik kérdés, szerintem ott elsősorban, tehát természetesen vannak olyan szakmák, amiknél az egyetem az egy kiválthatatlan és pótolhatatlan fontosságú tudás bázist jelent. Nyilvánvalóan nehéz komolyan venni egy atomfizikust vagy egy orvost, de egy jogászt is, ha nem végzett komoly egyetemet. De ott szerintem a legtöbb esetben mégis a network és a kapcsolódások és az emberi hálózatok keletkezése az igazán maradandó öröksége azoknak az éveknek. A középiskolában, mármint a rendes középiskolában, nem a különböző magániskolákban és ilyen buborékokban, hanem egy rendes középiskolában az egymással való korrekt viselkedésmód elsajátítása, szoktam mondani, hogy az igazságtalanságnak a megtapasztalása is ide tartozik egyébként, a rivalizálás, nyilván társas kapcsolatok, párkapcsolatok kivontak az eset, ez az igazán fontos, és én ezért vagyok nagyon hálás, hogy egy rendes, átlagos iskolába jártam annak idején, Kölcsei esetében, vagy olyanba is jártam. És ezért féltek egy kicsit mindenkit, akinek valamilyen féltésből szülei úgy döntenek, hogy valami buborékba töltse inkább ezeket az éveket gazdag impulzusok helyett.
Még a felforgatók között is ritka, ha valaki soha nem bizonytalanodik el. Amikor ezt firtattam, Gergely erre is határozottan és némi önkritikával válaszolt.
Érezted azt huzamosabb ideig, nem csak egy döntéshelyzet esetén akár, hogy lehet, hogy én kevés vagyok mindenhez?
Nem.
Ez szerinted mi múlik? Öntudat, magabiztosság, a képességek együtthatója.
Hát szerintem ez egy nagy pofájúságon is múlik. Azért ezzel mondjuk sose volt gondom. Ezt azért tudom. Bár régebben sokkal rosszabb volt a helyzet, mint most. Ezt, akik most ismer, meg az nehezen tudja elképzelni, de ennél voltam sokkal rosszabb is, innen üzenem azoknak, akik ma küzdenek velem a mindennapokban.
Egy fiatal ember esetén ez nem eredményezhet valami fajta gőgöt? Valami fajta felsőbbrendűségi tudást, hogy ami mögöttem van háttérként, az egész identitásom, azért az nagyon alá van dúcolva, intellektuálisan és minden tekintetben.
Eredményezhet.
És kaptad magad ilyenen?
Igen.
Ez mikor volt? Milyen korszakodban?
Szerintem ez korszakokon átívelő módon visszaköszön és észreveszi az ember néha magán ezt. És akkor helyesen kell kezelni, és kicsit sarokba kell ültetni az embernek akkor magát.
És olyankor mi történik?
Hát ebben például a hit az nagyon-nagyon sokat segít. Mert tehát számomra a legerősebb motivuma a hitnek az a saját szerepünknek a tudatosítása és a belátása annak, hogy a világ egyébként nem a személyiségünk körül forog.
Ha már az üzleti életnél tartunk, Galambos Márton egészen fiatalon lett a magyarországi Forbes főszerkesztője. Akkor senki nem hitt abban, hogy egy nyomtatott lappal sikeres médiacéget lehet építeni. Nekik viszont sikerült. Mártonnal főleg vezetésről, önfejlesztésről beszélgettünk, de érdekelt az is, hogyan élte meg, amikor a Forbes család egyik tagjával találkozott.
Azért az nagy pillanat lehetett, amikor a Forbes alapítójának unokájával sikerült találkozni. Azért akkor úgy, én ez a típus vagyok, azért úgy utána megcsípi magát az ember, hogy basszus. Hát azért ez nem volt piskóta. Neked ez ilyen volt?
Nagy élmény volt kint lenni a Forbes szerkesztőségében. Én nagyon fel tudok töltődni az Egyesült Államokba. Nagyon sokáig nagyon szerettem, tehát hogy egy ilyen rajongás volt bennem, egy ilyen Amerika rajongás volt bennem. Ez érdekes módon az elmúlt években elmúlt, valahogy ahogy ott voltam, elkezdtem másként is látni őket, így aztán az út is óriási élmény volt. Aztán az, hogy Steve Forbes-szal kezdett fogni, az inkább olyan mi volt, hogy ezt most megcsinálom, mert mégis csak én vagyok a Magyar Forbes főszerkesztő, és akkor ez a kép ez úgy szülessen meg, de hát pontosan éreztem azt, hogy a számtalan nemzetközi Forbes kiadás közül mi egy picike vagyunk számára, és ott a konferencián elég sok Forbes főszerkesztő volt.
Ezt nem érted meg csalódásként akkor?
Nem, hát ez a világ legtermészetesebb dolga.
Tehát 10 másodpercet szánt rád, udvarias két kérdés, és...
Nem biztos, hogy benne volt a két kérdés.
Nem biztos, hogy benne volt a két kérdés.
Azért ő volt elnök jelölt is, tehát neki ebben van tapasztalata, hogy kezet fogunk, mosolygunk, és megyünk tovább. Ezt mindezt nagyon kedvesen egyébként is. Szóval én nem várom kell semmi többet ennél.
Galambos Márton az egyik legkiegyensúlyozottabb menedzser, akivel eddig találkoztam. Kíváncsi voltam arra is, tud-e szigorú lenni? Hallgassuk meg, mit mondott erről.
Én nem szeretek szigorú lenni.
Mi azzal a baj?
Tehát a szigorúsággal?
Igen.
Mi, azzal semmi baj nincsen. Hát mindig az a kérdés, hogy az ember mikor szigorú. Ez a vezetésnek ez a mesteri szintje, azt hiszem, amit nagyon nehéz elérni, és egy elég magas szintű önismeretre van hozzá szükség, hogy az ember tudja azt, hogy mikor és kivel kell puhának lenni, és mikor és kivel kell keménynek lenni. Nagyon meghálálják az emberek, hogyha ha felismered, hogy ők mit várnak egy főnöktől, és te tudod azt adni nekik.
Vannak emberek, és találkoztam már olyannal, aki lusta, és egész egyszerűen igényli azt, hogy folyamatosan eréllyel noszogassák.
Nem, én ilyen emberrel nem szívesen dolgozom, és a lusta címkét is általában megkérdőjelezem.
Milyen értelemben?
Hogy szerintem kevés lusta ember lehet, olyan ember lehet, aki azt mondja, hogy én valójában 8 órát szeretnék dolgozni, és nem többet. És én cserébe azt várom, hogy. És akkor ez lehet egy nagyon őszinte beszélgetés, és mindenki tudja, hogy mit vár el a másiktól. Olyan emberrel nem dolgozom, aki azt mondja, hogy hát én olyan 4,5 órát szeretnék dolgozni, de ez egy 8 órás munkabér legyen, ha kérhetem. Akkor ő nem a Forbes szerkesztőségének a tagja.
A világot a felforgatók teszik jobb helyé. Konfliktusokat vállalnak, mert hisznek ügyeikben. Nekik köszönhetjük a fejlődést. Ma a felforgatók első évadának beszélgetéseiből idéztünk korábban nem lejátszott részeket. A jövő héten újabb bónusz epizódokkal jövünk. Virág Judit, Orlai Tibor és Böszörményi Gyula oszt meg velünk olyan gondolatokat, amik a felforgatók első 10 epizódjából kimaradtak. Magyarországon még rengeteg felforgató van. Ha ti is ismertek ilyen embereket, küldjétek el nekünk a felforgatókukat bitonstudio.com címre. A mai adás szerkesztője Ferkai Marcell, a vágó Dósa Márton, az utómunka és zenei szerkesztő Szűcs Dániel, a produkciós vezető Pentelényi Kovács Tímea, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Richárd volt. Én Kadarkai Endre vagyok. Legyetek felforgatók ti is!
műsort a Volvo Autó Hungária támogatta.
Beton Studio.
Ez egy Beton Podcast.